Kedves hallgatóink, illetve nézőink, ez itt továbbra is a Partcafé, a Balaton hangja, és nem szökött el a stúdióból időközben Kardos Gábor filozófus sem, akit meghívtunk a mai beszélgetésre. Még egyszer köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm. Sokan úgy apostrofálnak téged, hogy te vagy a Balaton védőügyvédje, hadd ne mondjam fogadatlan prókátora, ha kell, ha nem megnyilvánulsz ebben a témában. Most álprovokatív kérdések jönnek, Adria vagy Balaton, olcsó vagy drága, legyen alángos. Ezekkel kapcsolatban hadd faggassunk egy picit.
Jó, hát akkor kezdjük ilyen villámkérdés szerint, és nagyon jó, hogy itt vagy, mert most van egy ilyen tendencia a magyar sajtóban, és sajtómunkásként majdnem olyan kötelező ezt nekem bedobni, hogy minden szezon előtt elindul az a mondás, hogy a Balaton az egy drága hely, ugyanannyi pénzből már az Adriára is el lehet menni, stb. És akkor jön a két tábor, és akkor számokkal, érvekkel egymásnak esik. És akkor filozófikus a kérdés, van-e értelme ennek a vitának? Mert én bennem ez gyakran fölmerül ez a kérdés.
Hát ugye először is a tényekkel kéne foglalkozni, ami tudom, hogy fájdalmas ebben az országban sokszor az embereknek, de lehetne tényalapon is. Most vegyünk egy példát, valaki egy nappal korábban az Adrián vett egy fagyit, 3 euró per gombóc, majd hazajön, és a Balatonnál azt mondja, hogy 700 forint. Hát ez nagyon drága. Hát bocs, de mennyi a 3 euró? Most, hogyha 400-zal számolok, jó fej vagyok. Akkor nem a másfélszerese minimum, amit zokszó nélkül kifizetett. És ezen gondolkoztam, hogy mi történik ezeknek az embereknek a tudatában. Nem tudnak számolni? Ennyire azért nem lehet, hogy nem tudnak számolni. És akkor jöttem rá, hogy hoppá, az ő gyerekkorában 50 forint volt a fagyi. Uh-huh. Tehát mihez képest drága? Uh-huh. Amit a Kádár János főelvtárs ígért, és 60 éven át szocializált egy országot arra, hogy olcsó nyaral a Balatonnál, és ennek a szimbóluma egyébként a lángos.
Jár az olcsó nyaralás.
És ez az élményígéret sajnos, a turisztikailag ugye ezt úgy hívják, hogy élményígéret, hogy olcsón fog nyaralni, de az olcsóság nem piaci alapú olcsóság volt, hanem egy nem piaci rendszer olcsósága, amit képtelenség előállítani. Tehát nem létezik, hogy valaki
hát erre ment rá a rendszer, erre a felismerésre.
Tehát nem foglalkozik ő azzal, hogy 8000 forint a pisztácia kilója, amikor egyébként nem zavarja, hogy nagyon jó a fagyi a Balatonnál. Tehát hogy lehet, hogy jobb, mint az, amit két nappal korábban, vagy egy napja, bocsánat, így nyal vissza a kádári fagyi, tehát ez az olcsó fagyi, ez nagyon durván visszanyal nekünk, és most egy generációt kéne valahogy, de ez még el se kezdődött ez a beszélgetés, hogy tegyük már tisztában.
Ja, abszolút nem.
De mondok még egy dolgot. Itt a jelenlevők, most Péter, te tudod, tehát most... Mi kerül többe, a bekerülési költsége minek nagyobb, egy sajtos tejfölös lángosnak, vagy egy basic pizzának?
Hát ennek még sose számoltam utána, de azt gondolom, hogy a pizzának, mert hogy több minden van rajta, nem?
Sajtos tejfölös? Hát nézzünk már meg, hogy mennyi
igaz,
a sajt, meg a tejfölös.
Hát a tejtermék, igen.
Meg a fokhagyma. Arról olvassuk cikkek sorát, hogy milyen drága a pizza, ami kétszer annyiba kerül, mert ezt ugye mindenki tudja, hogy az egyszerű pizza is már olyan 3000 körül indul egy normálisabb helyen. Akkor most mi kerül?
Ezt miért csináljuk egyébként? Na, ez egy rossz beidegződés.
Na most a Kádár János személyesen dagasztotta be az olcsó lángost, ami az olcsóság szimbólumává vált, és most már megrohadt az a lángos, tehát nincs, nem létezik, az egy múmia lett, de még mindig ragaszkodunk hozzá, és nem bírjuk elengedni, nem baj, ha jó, nem baj, ha jó, csak legyen olcsó.
Ez igen, nem csak működik. Az 1,50-es fagyit megélő korosztály, az hozzánk hasonló életkorban van. És mögöttünk meg egy csomó keresőképes, jóval fiatalabb korosztály, de valahogy annyira makacsul tartja magát ez a dolog.
Sikerült átörökíteni ezt, sajnos. De én azt látom, hogy igen. És van még egy, amiről kell, hogy beszéljünk, mert ez egy sajtótörténeti pillanat, hogy leleplezzük a nagy drágaság összeesküvést, a drágaságom, hogy mi is van emögött, hogy én azt gondolom, hogy ez a Balaton tükröt tart annak, hogy mi milyen az ország állapota. Tehát amikor felívelő volt, akkor mindenki szexinek, jónak tartotta a Balatont, és egyáltalán nem zavarta, hogy az egyre jobb minőségű szolgáltatásért piaci alapon többet kellett fizetni, de amikor ez megbicsaklik, és ez fájdalmas, de tényleg ebben tükröt tart a Balaton az országnak, akkor jön az, hogy akkor megyünk külföldre, meg nem tudom mi.
Na de és... Gábor, most egy, hadd vitatkozzak, és most már élesben nem áll kérdésekkel, vagy áll vita kérdésekkel, hogy a lángos sütő mentalitás azért mégiscsak létezik.
Hát a lehúzós.
Az, amikor lemész, az tavaly még nem az a cégér volt azon a lángos sütőn, idén az van, ráemel, és nem érdekli, hogy akkor most 5-öt ad el, vagy 35-öt ad el, stb. Tehát, és ez most az a baj, hogy ez is a Balatonra vetült rá, pedig bárhova mész az országban, turisztikai dologban, vannak lángos sütő mentalitású vendéglátósok.
Ez nagyon fontos, amit most mondtál, az a legfontosabb, hogy miért van az, hogy azt mondja, aki Budapestről lemegy, nem csak újságíró, bármilyen vendég, lemegy a Balatonra, hangsúlyozom, le.
Ez kérdés,
Azt gondolja, hogy ez az árak is lemennek, hogy ő lement a Balatonra. És nem arról szólnak a cikkek, hogy Budapesten drága egy igényes bisztró, pedig egyszerű gazdasági kérdés, ha most a Millásban lennénk, akkor még inkább rámehetnénk az üzleti modelljére ennek, hogy ha ugyanolyan minőségű alapanyagból, ugyanolyan vagy még szebb környezetben, ami egyébként nem is négyzetméterre nem is kerül, kevesebben, mint mondjuk Budapesten egy frekventált helyen. Egy jó szervízzel, igényesen, szépen oda tesznek elénk egy tál ételt. Az mitől lenne? Valaki mondja már meg, mitől lenne olcsóbb Balatonnál, vagy bárhol vidéken. Mi tényleg azt gondoljuk, a vidék az egy csicska legyen? Mm-hmm. Mi tényleg azt gondoltuk, hogy gyarmatosítjuk, de ez komolyan, ezen a ponton már úgy kezeljük a vidéket, mintha az valami nyaraló gyarmat lenne, vagy...
Hát ennek is ilyen... történelmi hagyományai vannak, mert vannak olyan részei az országnak, ahol lemész, bemész inni egy sört egy kocsmába, és azt mondod, hogy csak ennyi, hát én évek óta nem ittam a Balatonon se, a Velencei tónál se, Budapesten se, Sopronba se, de bezzeg, nem tudom én, valahol Békés megyébe, még mindig ennyi meg annyi a sör, most hadd ne mondjak árakat.
Igen, pont egy kondorossi vállalkozó ismerősöm mondta, hogy náluk 400 az alaplángos, a naturlángos. Mondom, és ti erre büszkék vagytok. Hát ez csicska ár. Hát akkor valószínűleg nem fizetnek bért, vagy nem tudom, illegálisan.
Valami nem oké.
Tehát, hogy így, akkor mm-hmm. az nincs rendben, de, hogy már mm-hmm. erre legyünk büszkék. Arra legyünk büszkék, ha vidéken ugyanolyan jól megfizetik a felszolgálót, ugyanolyan igényes a kiszolgálás, és ugyanannyit kell, igen, ugyanannyit mm-hmm. kell fizetni érte, bocs.
Akkor nem lemenni kell a Balatonhoz, hanem elmenni? És akkor itt a fejünkben már valahol átállítottuk ezt a jelenséget, amit most ostorozunk?
Erre én nagyon érzékeny vagyok, és figyelem, és egyébként Vácra is lemennek Budapestről emberek. Tehát,
persze,
ez,
de...
Tehát, ez
de
pont nem
ezt
az,
sajnos
pont
én nem is rosszul csinálom, mert én meg ugye nem győzöm már, és tényleg nem a reklám helye a Velencei tó tavat emleget, mert ott laknak anyámék.
Igen.
És mit mondok a gyerekeknek? Na, gyertek, megyünk le.
Igen.
A nagyanyátokhoz. Tehát, igen. Ez egy ilyen furcsa helyzet.
Hát én ezt úgy oldom fel, hogy mivel Badacsonyban vagyok, ezért azt mondom, hogy ide a hegyre fel kell jönni. Tehát bocs, de akkor feljöttünk.
Aha. Mit kell tenni? Oké, tételezzük fel, hogy a helyzet beazonosításod az pontos és jó. Mi a teendő?
Hát ugye az első, amivel kezdtem, hogy tényalapon beszéljünk ezekről a dolgokról. Tehát semmi olyat nem mondtam a felsorolt példákba, ami ne szigorúan tényalapú, sőt matek alapú dolog. Okay. És közben mégis sokkot kaptunk, hogy olyan perspektívában jelennek meg, amiről nem hallunk. Miért nem? Miért nem tudunk tény alapon beszélni ezekről a dolgokról? Miért ragaszkodunk ennyire egy ilyen valami, tehát a Balaton nagyon erős érzelmeket vált ki az emberekből. És a pozitív irányba is, de ez működik a másik irányba is. Tehát ez olyan, mint egy szerelem. Én így fejteném meg, hogy mindenkinek egy nagyon személyes viszonya van a Balatonhoz, és a szerelem is képes a legnagyobb, hogy minden hibáját is elnézzük, és utána a következő pillanatban meg minden rossz, amit csinál, de még akkor is, ha jó fej volt. Tehát, hogy és most sajnos kaptunk egyet a negatív vetítési fázisból.
Hát figyelj, ha nem értelek teljesen félre, akkor ez azért körülbelül az, amit én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a Balatonnak nagyon sokféle igényt kellene tudnia egyszerre kielégítenie, és ez egy feladat.
És az attitűdön szerinted kell változtatni? Vagy jó ez? Mert ez egy szerelem. És észrevesszük a szerelembe a jót is, meg észrevesszük a rosszat is.
Egy toxikus bántalmazó kapcsolatban azt mondjuk, hogy akkor ez jó lesz.
De ennyire súlyos a helyzet? Tehát imádjuk a Balaton.
Nem azt, hanem az, hogy két éven át a tényeket semmibe vevő, tehát én el nem tudom mondani, hogy mi mindent olvastam, aminek semmi köze nincs a valósághoz, és három kiragadott tény alapján azt mondjuk egy egész régióra, hogy drága, összehasonlítva egy másik régióval, miközben a Pannon Egyetem végzett egy komoly kutatást, ami abszolút az ellenkezőjét bizonyította be, hogy gyakorlatilag minden kategóriában drágább az Adria. Szállásilag is, a vendéglátás is, minden.
És tehát, oda jutni, tehát ezt mindig kiszokták hagyni, igen.
Vagy ott van ez a strand, amit örülök, hogy te is, ez is egy vesszőparipám, hogy ott ingyen van a strand. Bocsánat, a magyar nyelvben a strand szó, az szolgáltatásokat is jelent. Ami ingyen van az Adrián, az mindenhol ingyen van a Balatonnál is, hogy bemászunk valahol a vízbe. Ez mindenhol nálunk is. Viszont, tehát innen már falsa a megközelítés, mert nem strand az, ami ingyen van. Ha meg strandi szolgáltatás van, na nézzük meg, hogy az mennyibe kerül az Adrián, egy napernyő vagy bármi, az már több, mint a beugró nálunk egy strandra. Ahol egyébként van vízimentő, meg mit tudom, a gyerek, ha belép, nálunk mondjuk nincsen tengeri sünd, de mondjuk valamibe belelép, akkor rögtön ott van egy vízimentő. Ott megvinni kell esetleg a mit tudom, 20 kilométerre. Na, de tehát, hogy strandi szolgáltatás, ráadásul nálunk, te jobb vagy ilyen számokban, 60 vagy hány ingyenes strand van?
65.
65, bocs. 65 ingyenes, tényleges strandi szolgáltatást nyújtó strand van, amiből egy sincs ilyen típusú ingyenes strand, vagy én nem nagyon tudok róla az Adrián, és mégis halljuk azt, hogy ingyen lehet ott nálunk megfizetős. Mi van?
Tehát, kinek kell ezzel leszámolnia? Nekünk, egyszerű balatoni vendégeknek, vagy nekünk, most megint képzavar, a sajtómunkásoknak. Mert most megint egy filozófiai kérdés jön, azért írjuk mi meg újságírók, és akkor sorsközösséget vállalk az olyan kollégákkal, akik a valóság nem minden szeletét bontják ki a Balatonnal kapcsolatban, fogalmazunk finoman, hogy hát azért írnak ilyeneket, mert ezt olvassák az emberek. Ezen szeretnek szörnyűködni, hogy ennyi a lángos, ennyi egy gombóc vagy, ennyire nincs szállás a Balatonnál, ennyire nem tudok ingyen fürödni a Balatonnál állítólag. Szóval ez kiknek a fejébe kéne ebben rendetni?
Én inkább rendete? Mindenki részéről egyfajta lustaságot érzek ebben, és sokkal izgalmasabbak. Szerintem most én azt gondolom, hogy a Café pont értelmesebb emberek hallgatják, és szerintem amiket most hallottak, azok érdekesek voltak számuk. Én bízom benne, hogy felkapták egy-két dologra, ahol tény alapon beszéltünk róla, és nem a szokásos kliséket mondtuk el neki.
Látjuk a kommenteket.
Igen, hát a komment az egy megint más kérdés, hogy ki és mit és hogyan kommentel, de én hiszek abban, hogy az, hogy ne halljunk meg hülyén, az egy izgalmasabb sztori is.
Bocs, tehát, de hogy ide tartozó kérdés, csak azt feszegetném tovább, András, amit elkezdtél, hogy ti tudtok olyanról, tudtok példát arra bármelyik másik országból, hogy a sajtó az ország második legnépszerűbb desztinációját szándékosan gyalázza. Komolyan kérdezem, tehát van ilyen?
Biztos, hogy nincs. Tehát ez Horvátországban azt
mondaná
nem az Ivo a haverjainak, hogy figyelj, ismerek valakit, van egy dózere, menjünk már Zágrába, beszéljük meg a szerkesztőséggel, hogy a saját fészkükbe miért piszkítanak, hogy, hogy ez hogy is van. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez Horvátországban nagyon brutális reakciókat
váltanak. De akkor ez létezik, hogy csak a klikvadászat és a
simán
sekélyes érdeklődés
ez
a magyarázat?
Ez egy ilyen, most megint kilépve a riporteri szerepből sajtómunkásként mondom, persze. Hát így lehet látogatottságot generálni, hogy olyan dolgokat írunk, amire kattintanak az emberek, és akkor a média zaj, hogy nagyon
Balaton
nehéz
egy
az
jó pofozó baba.
Viszont ez fake news is egyben, mert most vegyünk egy másik példát, ami miatt a Döglött Béka díjat alapítottuk, amit még nem adtunk át sajnos senkinek, ami arról szólt, hogy ki hazudja a legnagyobbat a két hétre előre, hogy milyen idő lesz, hogy micsoda Armageddon.
Isteni, igen.
Na most két hétre előre nem létezik algoritmus semmi, tehát 1%-os, 2%-os a beválási esélye annak, ami akkor éppen. Tehát ez nettó fake news. Tehát maradjunk abban, hogy szakmailag ez egy iskolában tanítható példája a fake newsnak, és egyébként egy új műfaj, mert ez nemrég, hát mit tudom, hány éve van ez? Tehát, hogyha visszanéznénk a magyar sajtótörténetbe, akkor volt egy
valaki
pont.
Valaki rájött egyszer, megírta, és rájött.
Meg, hogy tudom egyébként, igen, hogy melyik médium kezdte el ezt csinálni, és mindenki rámozdult, mert azt gondolták, hogy ez jó. Na, de ez fake news. Tehát, hogy akkor akarunk olyan újságírást, ami a fake news kattintás, mert én nem a kattintás ellen vagyok. A fake news kattintás ellen vagyok. Mert az szerintem a sajtót is rombolja, és a társadalmat rombolja. Tehát, hogy az jó lesz nekünk, hogy fake news-ra kattintanak az emberek?
Most ennek kapcsán ránéztem az időképre.
Mert akkor a Trump is egy jó politikus, nem?
Az időkép a múlt héten még esőt jósolt a mostani hétvégére. Most nem jósol esőt, amit reméljük, hogy nem lesz eső, mert akkor bringázunk.
Igen. Egy utolsó kérdés, mert nagyon elment az időnk. Optimista vagy a fenntartható, mindenki által szeretett balatoni turizmussal és annak 4 évszakosságával kapcsolatban?
Péter válaszol
szerintem. Én biztos nem, mert én ebbe hiszek. Ez nem kérdés.
Ő nem válaszolhat egy másik riporter.
Én 10 éven át mindent erre tettem föl, és nagyon hittem benne. Próbálok most is inni.
Nem vagy valami határozott?
Hát sok paramétere van ennek, ami, tehát hogy a gazdasági paraméterei egy országnak, a középosztály helyzete, stb. Most ebbe, ha nem merüljünk el ebbe, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ez egy sétagalop legyen. Nem sétagalopként nem értelmezhető ez a történet, de lehet jó. Lehet nagyon jó a történet.
Jó, azért szerintem attól nem kell tartani, hogy Kardos Gáborral nem fogunk találkozni bármelyik évben, mondjuk a Balaton borbírálaton, vagy az évjárat bemutatón, szóval hisz benne, na.
Igen, hiszek, csak ugye itt is a tény alapú, tehát hogy menjünk át azon a katarzison, hogy előbb nézzünk szembe a tényekkel, és utána legyünk optimisták, ne a tények ne helyett, igen. Mert az nem egy jó irány.
Oké. Köszönjük szépen, és akkor itt fognánk, mert hogy mi a 4 évszakos Balaton mellett törünk láncsát Prinzinger Péterrel, és ilyenkor mindig azt szoktam játszani vele, hogy az előttünk álló hétvégére illusztrálván ezt a 4 évszakosságot néhány programot ajánljunk. Ha esetleg van kedved bekapcsolódni, és neked is van valami programtipped, nagyon szívesen.